Szakembertársak, a pápa ukrajnai látogatása ki fogja robbantani a háborút. Nagyon kemény gondolatok következnek, ezért mindenkit arra kérek, hogy aki nem érti, vagy nem ért egyet, az nem probléma. Viszont ez esetben kérje mindenható Istent, hogy kapjon megértést ő személyesen. Nem várjuk senkitől, hogy a mi szavainkra hagyatkozzon teljes mértékben. A mi szavaink azok nem tanítások. A mi szavunk lehet figyelmeztetés, sőt, ez a mi dolgunk, hogy figyelmeztessük embertársainkat. De mi nem kaptunk tanítói szerepet. Bizonságtevők vagyunk, mint minden gyermek, akit a gyermekévé fogadott a mindenható Isten. És figyelmeztetjük embertársainkat. Mondjam azt a világi embertársainkat, és azokat is, akik már megismerték Isten kegyelmét, de valamiért eltávolodtak attól. Nagyon nehéz idők következnek, nagyon alatomos játszmák mennek végbe a színfalak mögött, a háttérben, és kaptunk egy újabb erőteljes figyelmeztetés Istentől, amit ebben a videóban, ebben a beszélgetésben megosztanánk veletek. Amint a cím is mutatja, a pápa ukrajnai látogatása ki fogja robbantani a háborút. Rengeteg embert fog páratlanul és felkészületlenül érni a vég, amelyet azok készítenek a számukra, akikben a legjobban bíztak, megbíztak. Ez mindig így történt, kedves embertársak. A tragédiát, a tömeges tragédiát, apokalipszist mindig azok az emberek idézték elő, azok a vezetők idézték elő, akikben a tömeg a legjobban bízott. Most is ez fog történni. Akikben a legjobban megbíznak az emberek, olyan vezetők, mint a Ferenc pápa is, különböző vallási vezetők, politikai tekintélyek, akik azt harsogják, hogy béke és biztonság, hogy fogjunk össze a békéért. Pontosan ők fogják kirobbantani a háborút. Az Úristen ezt megmutatta nekünk, de nem vagyunk kivételesek. Neked is megmutatja, bárkinek megmutatja, aki őszinte, gyermeki szívvel fordul hozzá látásért. Egy szó mint száz. Rengeteg embert fog váratlanul és felkészületlenül érni a vég, a halál, a háború, amit azok a személyek készítenek elő a számukra, akikben a legjobban megbíztak. És akkor mostan legfontosabb figyelmeztetés. A legeslegfontosabb figyelmeztetés. És azután jön majd a kifejtés, hogy miről is van szó, mi történik itt a háttérben. A legtöbben úgy fognak belesétálni a csapdába, hogy meg lesznek győződve arról, hogy tényleg a békéért harcolnak az országok vezetői. Sőt, sokan még imádkozni is fognak, hogy a tervük sikeres legyen. Ez az élő Isten szava azokhoz, akik még megmenekülhetnek. Teljes Istenhez fordulás, lélek általi újjászületés és Jézus Krisztus szava nélkül teljességgel lehetetlen meglátni, mi megy végbe a színfalak mögött. És hogyan kerülhető el az a csapda, amely hamarosan nagyon sok ember vesztét fogja okozni. Nagyon fontos emberek. Ez csupán egy videó, ez csupán egy néhány ember által elkészített figyelmeztetés a lélek indítatására. Isten indít minket erre, de mint mondtuk és ismételtük folyamatosan, akinek nincs személyes kapcsolata Istennel, aki nem fordult hozzá, aki nem helyezte a maradék életét a Krisztus kezébe, nem fogja meglátni és megérteni. Mi történik a háttérben? És azt sem fogja meglátni, hogy merre felé van a menekülés útja. Mert aki nem fordult Istenhez és nem hallja a feltámad Krisztus hangját, nem fogja tudni, hogy merre menjen, és kénytelen lesz embereket követni, vallási vezetőket, politikai vezetőket, azokat a személyeket, akik nem is olyan rég belevitték a világot a vallási csoportoslásoknak a híveit, belevitték a csapdába, az oltakozásba és mindenbe. Akinek nincs kapcsolata az élő Istennel, Krisztussal, az ő szavát nem ismeri, az kénytelen embereket követni, és el fog veszni, ahogy Jézus mondta, a vak vezeti a világtalant, és mind a ketten a szakadékba esnek. Ez fog történni mindenkivel, aki embereket követ. És akkor mostan következzen a kifejtés. Többször beszéltünk amúgy erről, nem is olyan régóta egy olyan videó, ami hasonlatos ehhez a tartalomhoz, hogy az ukrajnai püspökök, talán katolikus püspökök a pápát kérték arra, hogy ajánlják fel Ukrajnát a Szent Szűznek, hogy védje meg Ukrajnát a Szent Szűz. Ilyen történt Magyarországon is, emlékeztek. István király szintén ezt tette. Felajánlotta Magyarországot, a magyar népet, a magyar nemzetet Isten anyjának. Ez jól hangzik, emberek, tudom, én is voltam vallásban, én is be voltam csapva, és én is sok mindent elhittem, mert jól hangzott. De amikor egy vezető felajánlja az ő szeretteit, a nemzetet, az országot Isten anyjának, akkor ő a halálnak ajánlja fel az ő népét, az ő híveit, a halál angyalának. Miért mondom ezt ilyen határozottan? Azért, mert megismerte a jóságos Istent és az ő szent kijelentését, Jézus Krisztust. Tudom, hogy Istennek nincsen anyja, sőt, ez az egyik legbrutálisabb Isten káromlás, amikor azt mondjuk, hogy Istennek az anyját kérjük azért, hogy szóljon Istennek a mi érdekünkben. Istennek nincs anyja, asszonyunk Szűz Mária Istennek szent anyja. Ezt emberek találták ki, emberek manipulálására és megtévesztésére, vallásban tartására, hogy ne ismerjék meg az igazságot, és hogy az életüket, az élet idejüket, élet erejüket kiszolgáltassák a rendszernek, a sátánnak. A katolikus egyház a sátánnak egyik legerőteljesebb eszköze, amit úgy hív a Biblia, hogy sátán, annak a katolikus egyház, Ferenc pápa egyik legerőteljesebb eszköze, mert ha ő mond valamit, azt milliók hiszik el, és milliók fogják arra azt mondani, hogy amen. Ez történik, emberek. És akkor megmutatnék egy hivatalos közleményt. Ez egy olasz hírportál, aminek az a neve, hogy Quotidiano Nazionale, tehát nemzeti, mindennapi. Éppen nincs odaírva, hogy Quotidiano, mit tudom én, kenyér, pánem, vagy nem tudom, hogy mondják olaszul. Kinga jobban tudja. Latinul pánem, páne, az a kenyér. Tehát Quotidiano azt jelenti, hogy mindennapi. Mindennapi eletet.
Mindennapi nemzeti kenyér.
Igen, tehát mindennapi nemzeti kenyér. Úgy jön ki ez magyarul. Ez a hírlap, és ez az újság, meg ez a hírportál. És persze ez mindenhol megjelent. Nem csak ebben, ez nem egy ilyen fake news, vagy mit tudom én, összeesküvés elmet. Ez a valóság, ez történik, ezt csinálják ezek az emberek. Ferenc pápa Ukrajnában miért döntő március 25-e? A március 25-i kapcsolat Fatima titkával. Fatima titka. Na mindegy. Felolvasom, amit itt ír, és közben azt kommentálom. Kommentáljuk Isten segítségével. Tényleg, mennyeltyám, könyörű rajtunk, hogy ezt úgy tudjuk elmondani, hogy minél több ember megértse. Tényleg, teljes szívemből kívánom, minél több ember megértse, és hogy szoruljon a háttérbe az én önérzetem, vagy az én indulatom. Mert az igazság az, hogy van bennem nehezteri. Azon vezetőkkel szemben, akik vakságban és sötétségben tartják az embereket, Isten és Jézus nevében ráadás. Mert tudom, hogy a vesztükbe rohannak ezek az emberek. Vak vezet világtalant, mennek a szakadékba. De még mielőtt belekezdenék ebbe a cikkbe, elmondok egy történetet, egy nagyon szomorú történetet. Egy kedves utitársunk, egy kedves anyuka és hát gyermek, Istennek a gyermeke elmondta, hogy egy hölgyel beszélgetett, aki most már egy 80 éves, 80 év körüli öregasszony, aki megvallotta neki ott a faluban, hogy ő mind a három fiát felajánlotta a szűzanyának, szűzanya szívének. Miért tette ezt? Miért tette ezt? Ezt látta ő is. Ezt hallotta ő is. Szokás ilyen csinálni. Felajánlani valamit vagy valakit, egy nemzetet, egy országot a szűzanyának, Isten anyjának, aki nem is létezik. Nincs olyan, hogy Isten anyja. Jézus édesanyja volt, de annak, de többször mondtuk azt, hogy Jézus édesanyja, aki megszülte Jézus Krisztust, neki nincsen semmi köze ahhoz a szűzanyához, amit imád a katolikus egyház, és amit imádtat a katolikus egyház. Ez egy bálvány, emberi agyak által elképzelt bálvány, amire ráirányítják az emberek figyelmét Isten helyett, a Jézus szava helyett, a Krisztus beszéde helyett. És az a nő ugye, mert ő is hallotta, hogy hát fel kell ajánlani a szűzanyának a gyermeket, ő is ezt tette, mind a három fiát felajánlotta a szűzanyának. És mi történt? Egyszer csak elég korán meghalt az egyik fia. Végig kellett nézze a fiának a, hát nem, hogy a halál, az elvesztését meg kellett élje. Ő továbbra is ment, és a szűzanyához imádkozott, rózsafűzér meg minden, és végig kellett szenvedje a második fia halálát is. Ráadásul a harmadik fia nyomorult lett. A férjét is talán ideje korán elvesztette. Ezt teszi a vallás, a babona, a fertelmesség, a hazugság, a vallási doktrinák ezt teszik az emberekkel. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, mindenki megérthesse, hogy amit mondok, azt nem gonoszságból mondom, és alátámasztom Isten kijelentésével, amit ti is megtalálhattok a Bibliában, Jézus Krisztus tanításaiban, az ő evangéliumában. Mert aki megismeri Jézus szavát, az meg fogja látni, hogy a vallás a sötétségben, a katolikus vallás sötétségben, istentelenségben tartja az embereket. Halált okoz a vallás, emberek, halált, mint ahogy ez a szerencsétlen nő felajánlotta, és elmondta, hogy megvallotta fénységére, öregségére megvallotta, hogy ő mit tett, és ez a nő próbálta megvigasztalni, és elmondta neki az élet útját, elmondta az evangéliumot, hogy ne a szűzanyához imádkozzon, a katolikus szűzanyához, amit kitaláltak az emberek, Isten anyjához, hanem forduljon Jézus Krisztushoz, mert ő az út, az igazság és az élet. Ismerje meg az ő szavát, bánja meg a bűneit, és feloldozás nyer, felszabadul a hatalmas tehertől, ami lesújtotta őt hosszú éveken keresztül, mert végig kellett nézze két fiának a halálát, végig kellett szenvedje, és a harmadik nyomorúságát, a férje elvesztésé, egy vallási babona, egy vallási doktrina miatt. Ezért nevezi Jézus a katolikus egyházat, a kereszténységet és a mai spiritualitást babiloni paráznának, babiloni parázna, szajha, így nevezi Jézus katolikus egyházat, a mai kereszténységet. Miért parázna? Azért, mert hűtlen, elfordult az ő szavától, elfordultunk Jézus Krisztus szavától, és emberek, emberi tekintélyek, papok és püspökök és bíborosok találmányát követjük, őket hallgatjuk, és azt amenezzük le, s az élet szavát, amiben gyógyulás van, feltámadás és élet, még csak nem is ismerjük, mert a templomban annak csupán egy kis töredékét mondják el, és arra rálapátolnak nagyon sok dogmát, hazug tanítást. Isten könyörüljön a katolikus embereken. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, és még meg van kötözve a katolikus vallás által, vagy más ilyen hazug keresztény felekezet által, hogy Isten adjon neki szabadulást. Teljes szívemből kívánom, hogy megismerjetek az igazságot, és szabaddá váljatok az által. Tibor?
Sziasztok, hát az jött nekem, hogy ez az idős hölgy miért kellett megtapasztalja és szembesüljön, ahogy elveszítette a két fiát, és állítólag a férjét is, igen. És hogy ez mi történhet meg egy olyan emberrel, aki ugye hülye mantrázza azokat a dogmatikus imákat, amiket beleprogramozta kisgyerekkora óta, gondolom, és tudom, hogy ez milyen, mert hisz én is benne voltam, és hogy ez ugye miért történik meg. Tehát ez egy erőteljes szembesülés lehet az embernek, hogy ugye keményen imádkozok, betartok mindent, amit mond a vallás, és mégis megtörténik a tragédia. Hát elvesztem a gyerekeimet, a szüleimet, és így tovább. Ez érte történik, hogy fölébredjen, mert ő általa kerül bele a családja ebben az ördögi körben. Tehát a vallásnak ilyen erőteljes, úgy is mondhatnám, lelkülete, szellemisége van, szószoros értelemben belemantrázod a sajátjaidat a halálba, és te azért maradsz meg, hogy te legalább szembesülj, hogy megtérjél, megfordulj, és igazából Krisztushoz forduljon az ember, hogy megszabaduljon, megtisztuljon, megszentelődjék, és ezáltal megszabadul a több is. Ebben a csapdában nagyon sokan benne vannak, én is benne voltam, és több évtizeden keresztül verdődtem ebbe a vallásos, dogmatikus megkötözöttségbe, és amikor Jézus Krisztussal találkoztam személyesen, és megmutatta nekem a szabadulás útját, már egyedül ő a szabadulás útja. Megmondom nektek őszintén, kedves embertársaim, hogy kétségbe estem még utána is, hogy miben voltam, honnan hozott ki engem Jézus Krisztus. Ennyit szerettem volna így hozzáfűzni.
Köszépen, Tibor! Akkor áttérnék, tehát ugye rövidbe vezető egy nagyon szomorú történet, tehát ugye mi történt? Tehát egyértelműen meg volt mutatva ennek a nőnek, de nagyon sok embernek meg volt mutatva, mert Isten kegyelmes, nem akarja, hogy benne maradjunk a hazugságban. Kíván minket megszabadítani. Próbálja tudtunkra hozni valahogy az igazságot, de mi, hogyha nem figyelünk rá, hát akkor ő sem tudja. Ha ragaszkodunk az emberek tanításához, hogy Isten sem tud minket megmenteni. Még Jézus maga sem tudta megmenteni azokat az embereket, akik ragaszkodtak az emberek tanításához. Ő sem tudta megmenteni őket. Nem tudta, tehát a vallási vezetőket nem tudta megmenteni, sőt elmondta, hogy ha megmaradtok a képmutatásban, a hazugságban, az emberi tanításokban, és a szíveteket nem nyitjátok meg, az élő Isten előtt el fogtok veszni. Egyértelműen kijelentette. Ő nem hízelget senkinek. Nem mondta azt, hogy jaj, de hát a feltétel nélküli szeretet az megment, mert mit tudom, nem. Ő azt mondta, hogy a hazugságban maradunk, a hazugságban, a bűneinkben, az élet ellenességben halunk meg, el fogunk veszni. Még Jézus sem volt képes megmenteni minket, hanem mindenkit, akik nem keresték az igazságot, és akik beérték az emberek, emberi rendszerek követésével, ő sem tudta megmenteni. És akkor most idézzük fel azt, hogy mi történt Magyarországgal, hogy hányszor felajánlották a vallási vezetők, a papok, az előjárók, a király, ugye Szent István, szentnek nevezzük, ugye, mert mi felszenteltük. Mi a szentségtelenek, felszenteljük őt izé szenté. Hogyan tudná a szentségtelen kijelenteni valakire, hogy szent? Nem is láthatja az ő szentségét, a szentségtelen. Na mindegy. István király ugyanezt tette. Felajánlotta Magyarországot Isten anyjának. De nem létezik emberek. Nincs Istennek az anyja. Jézus Krisztusnak volt édes anyja. Istennek nincs anyja. Isten örökkévaló. Örökön fogva léteze. Öröktől fogva volt, most is van, és örökön létezni fog. Örökkévaló. De egyébként ugye az Isten káromlásnak a legnépszerűbb formája, mint mondtam ugye többször is. Az Ószövetségben is hogy volt? Mi volt? Az Isten anya tisztelet. Az anya Isten tisztelet. Ez mindig jelen volt. Már Jézus előtt is jelen volt. Az efézusi Diana ugyanaz, mint az Istenünk szent anyja. A Szűz Mária ugyanaz. Ugyanaz a pogány bálvány, hazugság, ami hatalmas fájdalmakat és szenvedést okoz az embereknek. És halált. És Magyarország is ebben van. Még mindig ebben van, mert az nem történt meg, hogy a magyar proféták, Istennek az emberei, hogy felajánlják Magyarországot, vagy a vezetők felajánlják Magyarországot, a nemzetet Jézus Krisztusnak, Isten szavának, nem, Máriának. Egy általunk kitalált Máriának. Ajánljuk fel az országot. Pedig azt kellett volna tegyük, és most is, hogyha megtennénk, hogyha volna elég fül, hogy ezt meghallja, hogy felajánlani Magyarországot, a nemzetet Jézus Krisztus, mert ő Isten szava. És mit jelent, hogy felajánlani a nemzetet? Azt jelenti, hogy mi is megismerjük Istennek a kijelentését, az igazságot, mert az igazság felszabadít. És amikor megismertük a kijelentést, akkor azt tovább adjuk embertárs, így ajánljuk fel az országot, a nemzetet, az igazságnak, a mindenható Istennek, hogy megismerjük az igazságot, és azt megmutatjuk embertársainknak. De amíg nem teszik ezt a magyar vezetők, a magyar vallási vezetők, a magyar keresztény vezetők, hanem beérik az amerikai kereszténység dogmáival, a vatikáni hamis kereszténységnek a dogmáival, addig Magyarország a vesztébe rohan. Már közeledik a füst, a háború és a bombázó repülőgépek. Mert mi továbbra is a halálnak, a dogmának, az emberi tanításoknak ajánljuk fel a nemzetünket. De a hazugság megöl emberek. A vallási hazugság is megöl. A politikai hazugság úgy szintén elpusztítja a nemzetet. Édes Istenem, könyörülj rajtunk. Tényleg. Olyan szomorúság van a szívemben, mert látom, Isten mutatja, mi fog történni. Azért, mert a magyar ember ragaszkodik a hazugsághoz, a babonasághoz, és nem keresi az igazságot, nem keresi a teremtőjének a szavát. Embereket követ, és menjünk a szakadékba egymás után, mint a bárányok, a juhok, a tehenek, ahogy mennek a vágóhídra. Istenem, könyörülj rajtunk. Elolvasom a cikket, és elmagyarázom, hogy körülbelül mi fog történni. Nem teljesen biztos, hogy így, szó szerint, de meglátjátok. Majd Isten majd bizonságot tesz. Meg fogjuk látni, sajnos. Ebből, amit mondok, sok minden meg kell történjen, meg fog történni. Amit mondok, azt nem azért mondom, hogy ne történjen meg, megváltozzon, hanem azért, hogy aki ezt hallja és hallhatja, esélyt kapjon a megmenekülésre, meneküljön meg, váljon Istent halló emberré, váljon gyermekké, ismerje meg az igazságot, és hallja Istentől, hogy neki mit kell cselekednie ahhoz, hogy megmeneküljön, mert sokan el fognak veszni Magyarország. Sok emberi test meg fog halni, és sok emberi lélek el fog pusztulni, tönkre fog menni, kárba fog veszni. A fordítás az nem lesz teljesen pontos, mert ez ugye a Google Translate-el van lefordítva a magyarra. Olvasom, megpróbálom úgy olvasni, hogy minél több ember, minél több, megértsük, legyen érthető. Ferenc pápa Ukrajnában, ez a cím, ugye, miért döntő március 25-i kapcsolat Fatima titkával. Ugye ez a Fatima titka is egy ilyen szűzanyakultusz, tehát ilyen szűzanyakultusz több helyen van. Ugye van Fatimában, van Lourdesban, van Medjugorjeban, van Csíksomjón, ugyanaz a bálványisten, ugyanaz a sátán. A csíksomjói szűzanya emberek az maga a sátán. Ezt többször elmondtuk, és nem rossz indulattal mondjuk, nem gonoszságból mondjuk, nem azért mondjuk, hogy valakit megszégyenítsünk, hanem azért mondjuk, mert Isten szól hozzánk, hogy mondjuk el, hogy az emberek kijöjjenek a tévejgésből, a sátán imádatból. Amikor eljött a pápa Csíksomjóra, utána hatalmas árvizek lettek itt a környéken. Isten akkor is jelzett, hogy hagyjátok abba a bálványimádást, az emberek követését, mert el fog veszni a székely nép, el fog veszni a magyar nép. A fatimai szűzanya, a lourdesi szűzanya, a medjugorji szűzanya, A csíksomői szüzanya az maga a sátán. Emberek által kitalált istenkép, Isten anya, nincs Isten anya emberek, nincs. Isten örökkévaló. Atya Isten van, a mi atyánk van, aki valóságosan tud nekünk segíteni, ha hozzáfordulunk. De hogyha utáljuk őt, és az ő szavát, Jézus Krisztust, nem vagyunk kíváncsiak rá, nincs ahogy megmentsen minket. Zelenszkij meghívása után az olasz nagykövet biztosít bennünket, mindent megteszünk a látogatás megszervezése érdekében. A pápa felkérte a híveket, hogy március 25-én imában csatlakozzanak hozzá, hogy a fatimai szűzanya közbenjárására kérjék az Urat a béke ajándékáért. Istenem, mekkora fertelmeség, mekkora Isten káromlás. Hülyét akarunk csinálni Istenből, a teremtődből hülyét akarsz csinálni, Ferenc pápa, és emberek milliói követnek téged a pokolba, a szó szerint a gyehenna tüzébe taszítod a világ nemzeteit, a világ katolikus híveit, akik hisznek benned, mert szembe mész Krisztussal, és elhiteted, hogy a mi dolgunk az, hogy könyörögjünk Istenhez a békéért. Kérjük egy fatimai szűzanyát, ugye, Istennek az anyját, hogy legyen béke. Isten nem azt mondta, hogy könyörögjünk a békéért egy nőhöz, akit mi találtunk ki valamilyen látomás szerint. Az ő anyja az, aminek nincsen anyja, hanem ő azt mondta, hogy ismerjük meg az ő szavát, és hogyha megismerjük és megszeretjük és örömmel fogadjuk, akkor nekünk lesz békességünk automatikusan. Nem kell kérleljük Istent a békéért, és nem kell tüntessünk, mert Isten nem süket. Isten nem süket. De hiába kérjük Istent a békéért, hiába könyörgünk szűz anyához, Istenek az anyához a békéért, hogyha mi utáljuk az igazságot, és nem vagyunk kíváncsiak Isten szavára. Még meddig könyörgünk? A hazugságból sosem lesz béke, a hazugságból háború lesz, fájdalom, betegség és dökhalál, emberek. Ez mindig is így volt a történelem folyamán. Sokszor megtörtént ez. Első világháborúban, második világháborúban, az Ószövetségben, különböző forradalmak alkalmával. Mindig ugye tüntettünk a békért, és addig tüntettünk, hogy hőst csináltunk, ártatlan mondjam az gyermekekből. A vérük elfolyt. Sőt, a diktatúra, hatalmas béke. Borzalmas, amik történnek, emberek. Róma, 2022. március 23. Tegnap. Vladimir Zelenszkij, ukrán elnök történelmi meghívása Ferenc pápához. Menjen személyesen Ukrajnába. Ez a gyerkőc tényleg egy, Isten bocsássa meg, egy kis gyermek. És mondtam, hogy feltétlenül nagyon sérült ember. Mert általában nagyon sérült emberekből lesznek a diktátorok, az ilyen kis hitlerek. Megbolondítják az egész világot, mert nem kaptak szeretetet gyermekkorukba a szüleiktől. Eltorzult az ízlésük, és vágyták a figyelmet, az emberek figyelmét, ezért szerepeltek, és mindenbe belementek, csak kapjanak egy kicsi figyelmet, ilyenek a színészek, mint Zelenszkij. Gyermekkorában feltetőleg az ember nagyon megsérült, és nem haragszom rá, Isten mentse meg őt is. Nem tudom kárhoztatni őt, mert ő figyelmet akar. Ő most ott van, az egész világ ráfigyel. Egy kis emberkére, egy kis Hitler, egy új Hitlerre. Mindenkitől kéri a segítséget, és mindenkit, a békét, a pápát, és mindenkit megszólít, és az egész világ figyelme rajta van. Nem Istenen, nem a Krisztuson, nem az élet szaván, hanem egy színészen, egy súlyosan sérült emberen, akit úgy irányít a sátán, a tévelgés szellemisége, ahogy akar, mert az a Zelenszkij bármit megtesz a figyelemért most. Bármit. Szerepel a médiában pontosan, mint korábban színészként tette, ugyanazt csinálja tovább. Beszél a pápával telefonon, az amerikai elnökkel, mindenkit felhív, mint hogyha ő volna az univerzumnak az irányítója. Legutóbb Hitler cselekedte ezt, emberek. Hitler. Édes Istenem, egyszerűen érzem azt, hogy ha nem ad nekem Isten erőt, én ezt nem fogom tudni végigcsinálni ezt a videót. Az erő megy ki, érzem, hogy a hatalmas fájdalomtól, hogy mi fog történni itt Európában, Magyarországon, Romániában, Kelet-Európában, a fájdalomtól érzem a szívem megszakadt, de tudom, hogy Isten könyörületes is, és az ő segítségével végigcsináljuk. És elmondjuk, aztán ki fogja megérteni? Nem tudom. Abban már nincsen beleszólásunk. Tehát Zelenszkij kéri a pápát, hogy menjen Ukrajnába, és játszon, figyelj meg, játszon közvetítői szerepet, mint a színpadon, játszon közvetítői szerepet a Kijev és Moszkva közötti tárgyalásokon. Szimbolikus javaslat, amely csak nem egy hónappal az orosz invázió kezdete után érkezik, és mindenek előtt a katolikus egyház számára nagyon fontos kinevezés előestéjén, március 25. Szégyellem magamat, de pontosan akkor születte. Azt mondtam a barátaimnak, hogy hát sajnos épp ez az én születésnapom, de Isten kijavított. Isten kijavított. Istennek a lelke azt mondta, hogy ez nem az én születésnapom, hanem ez az én születésnapja. Az ego születésnap. Nem az én születésnapom. Az én születésnapom akkor volt, amikor Isten engem bejött ebbe a szobába, és megmentett. A mai napon a pápa az általános audiencia végén felkérte a híveket, hogy ezen a napon imádkozzanak vele, hogy Fatima és Szűzanya közbenjárására magabiztosan kérjék az Urat a béke ajándékáért. Ezt lefordítta. A mai napon a pápa az általános audiencia végén felkérte a híveket. Több millió emberről beszélünk, emberek, több százmillió emberről beszélünk, akik figyelnek a pápára, hogy megértsd, hogy miért fog kirobbanni a világháború. Azért mondom, hogy több százmillió emberről, hanem milliárdról beszélünk, akik ismerik a pápát és követik az ő szavát, amit a televízió képernyőjén benyomnak az emberek elméjébe. Tehát felkérte az több százmillió vagy milliárd embert a pápa, hogy ezen a napon, március 25-én imádkozzanak vele Sátánhoz. Imádkozzanak a fatimai, a sátánnak, a megtévesztésnek, a fatimai verziójához, a fatimai szüzanyához, az antikrisztushoz imádkozzanak. Több százmillió ember, akár milliárd, vagy több milliárd ember, hogy imádkozzon, részt vegyen a pápának ezen sátáni játszmájában, hogy kérjék a fatimai bálvány emberek által kitalált istenség, Isten anyának a közbenjárása. Maga biztosan kérik az Urat. Melyik Urat? Mert Urat, mert az ő Uruk az sátán. Ez az igazság, emberek. Nekem olyan kellemetlen és kényelmetlen ezt kimondani. Ez az igazság. Azt is elmondtam többször, hogy értsük is, amit beszélünk. Hogy a sátán szó feltetőleg az arámi szátá szóból származik, és azt jelenti a sátán, a szátá, hogy megtéveszteni valakit, letéríteni az élet útjáról. Ez a sátán jelentése. A fatimai szüzanya az is egy ilyen sátán, avagy egy megtévesztés. Pontosan, mint a csíksomjói. És imádkozunk több száz millióan, akár milliárdan. Imádkozunk a megtévesztéshez, a sötétség angyalához, a békéért. És ebből lesz a háború. És ezért mondja az Úristen, az ég és a föld teremtője. Hogy amikor azt mondják ezek a nagy vezetők, hogy békesség és biztonság. Orbán Viktor is ezt mondta, a pápa most már mindenki ezt mondja. Na akkor nagyon közel van már a háború, és hirtelen fog jönni a veszedelem, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek, akkor már késő lesz. Ha te hallod most ezt a felvételt, számodra nem késő. Ez az örömhír. Számodra nem késő, de csak akkor, hogyha most, amíg még nem késő, Istenedhez kiáltasz az ég és a föld teremtőjét teljes szíveddel, teljes lényeddel, és segítségül hívod az Úr Jézus Krisztus nevét, akinek Isten megadott minden hatalmat az égen, a földön és a föld alatt egyaránt. Mennyire lehet tehát valóságos a pápa látogatása egy olyan országban, amelyet egyre inkább bombáznak és vesznek körül az ellenséges erők? És miért döntő dátum a március 25-e? Zselenszkij meghívása. Kezdjük az elejétől. Ez Volodymyr Zselenszkij, ukrán elnök szavaiból következik. Kijev vezetője tegnap este közzétett videóüzenetében bejelentette, hogy meghívta Ferenc pápát, hogy látogassa meg az orosz invázió áldozatává vált országát. Reggel őszentsége Ferenc pápa beszélt Ukrajna békekereséséről, magyarázta Kijev vezetője a megszállók atrocitásairól, tehát hogy egyfolytában vádolják Oroszországot. Most már, mivel az egész világ, ugye az amerikai médiát követi, az egész világ elhitte, hogy Oroszország a bűnös, ő a gonosz, ő a zsarnok, ő a diktátor. Mindenki elhitte, miért? Azért, mert mindenki, kivéve Oroszországot, ott a keleti blokkot, mindenki az amerikai médiát követi, emberek. Meg vagyunk mérgezve és fertőzve. Válaszolj őszintén arra a kérdésre. Nagyjából mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy Szodoma és Gomora. Mi az, hogy Szodomia. Szerinted Oroszország van közelebb a Szodomiához, a Szodomához és a Gomorához, vagy pedig Los Angeles, Las Vegas, ahol a pénz és a perverzió irányítja az embereket. Szerinted melyik van közelebb a Szodomiához, Szodoma és a Gomora állapotához, az antikrisztusi lehetőséghez, lelkülethez. Oroszország, Moszkva, Putyin, vagy pedig Amerika, Los Angeles, Las Vegas, ott, ahol az emberek az utcán hányódnak, szenvednek, ott, ahol tele van az utcák narkósokkal, elveszett emberekkel, és ahol a pénz diktál, a pornó, a perverzió, ott, ahol emberek házasodnak kutyákkal, férfiak férfiakkal, nők nőkkel. Szerinted melyik van közelebb a pusztulás állapotához? Oroszország, Moszkva, Kijev, vagy pedig Los Angeles, Las Vegas, a nagy Amerika, a nagy Babilon, ott, ahol most már minden megengedett. Döntsd el te, két Isten segítségét, hogy segítsen meglátni, hogy ki a valódi ellenség, és ki okozza a háborút. Kiveszéltem a lelkemet. Érzem azt, hogy leesik a székre.
Akkor én mondanék egy pár mondatot. Hát az jön nekem, hogy ugye elhiteti a nagy Babilon, és elhitette föld lakóságát, hogy nála nélkül rajta kívül nincs élet. És ezt ugye a médián keresztül elő teljesen évtizedeken keresztül nyomatta is, és befertőzte az emberi elméket, lelkeket, és most egyértelműen bebizonyosodik, hogy igenis van rajta kívül is élet, és ez most történik a szemeink előtt Oroszország által, mert ugye a nagyhatalmas médiumok, cégek, akik elhagyták Oroszországot, valójában bebizonyosodik, hogy Oroszország most tisztul meg attól, amit ő is beengedett egy pár évtizede. Tehát pontosan ettől a szodomiától, a gomorától, ettől a lelkülettől szabadul meg. És ugye ez az, amivel minket folytonosan elhitetnek, hogy már pedig ez az egyetlen együtt van számunkra, ez a nagy közösség, ez a nagy paráznával való együttlét. Nem, kedves hallgatók, mert be fog bizonyosodni, és én nem védem Oroszországot, és nem azért mondom, hogy védem valamelyiket is, egyáltalán nem, hanem lélek által az Isten megmutassa, hogy szabadítsa meg azt a népet, amelyik még nem sikerült teljesen befertőződni ezzel a lelkülettel. És ez történik most a szemeink előtt. Tehát Ukrajna, mint a szabados életű kis, így mondom, szajha, aki teljesen bele akart menni a nagy Babilonnak a játszmáiba, hisz nem hiába a vezetője színe, és még ezáltal is megmutassa nekünk az Isten, hogy színész, aki színészkedik számunkra, tehát aki nem lehet egy olyan ember, egy olyan lelkületű ember, aki őszintén is elé tud adni nekünk valamit, tehát elé tud adni az országának valamit, mert maga a lelkülete a színészkedés. És Ukrajna ennek a színésznek, és a világ ennek a színésznek a lelkületének akar felülni. Ezt ugye kihasználja a babiloni lelkület, és ez jó jön neki, sőt támogassa, és akiket el tud hitetni, és még mélyebben bele tudja vinni ennek a harcába, azok egyértelműen fegyvert fognak ragadni egy olyan ügyért, ami valójában az egész lakóságnak a pusztulását fogja okozni. Nem csak ott, hanem itt is. Hisz mi is benne vagyunk nyakig ebbe az egész játszmába, ebbe az egész megtévesztésbe. Persze azok, akik nem fordultak személyesen Jézus Krisztushoz. Tehát itt a nagy lehetőség, hogy az ember tényleg fohászkodjon személyesen Krisztushoz, hogy mutassa meg a teljes igazságot, hogy az ember ne üljön fel ezeknek a nagy hazugságoknak, megtévesztéseknek, a sátán hazugságainak, mert egyértelműen el fog veszni nem csak a teste, hanem a lelke is. És ez hirtelen fog bekövetkezni, mert a háború az nem arról híres, hogy bekopog és megkérdezi, hogy haló, szeretnétek-e most lövődözni, hanem mindig is hirtelen, sokkolásos alapon jött az egész. Így történt az első világháború, a második is, és így fog történni a harmadik is. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
Hát akkor olvasom tovább a cikket, hogy lássuk, hogy mi, ugye mit adnak a világnak, hogyan hitetik el a világot, és hogyan viszik bele a világot egy olyan játszmába, hogy Tibi is mondta, aminek köszönhetően sokan, rengetegen fognak meghalni és elveszni. A környező városokba vezető humanitárius folyósokról. Hát ugye erről volt szó, tehát reggel Őszentsége Ferenc pápával beszélt Ukrajna békességéről, vagy békekereséséről, magyarázta ki a vezetője, a megszállók atrocitásairól, a környező városokba vezető humanitárius folyósokról. Itt megint muszáj megálljak. hogy megértsük, hogy hogyan működik az emberi hazugság, hogyan működik a megtévesztés. De az, hogy humanizmus, az ugye ez úgy jön ki, hogy ember szeretet, hogy szeretjük az embert, tehát ilyen jók akarunk lenni. De a humanizmus az mindig arról szólt, hogy emberi módon akarunk jók lenni, és nem isteni módon. Tehát nem Isten bölcsességével, hanem a saját fejünk szerint. Mint ahogy mostan történik, ugye, a béke, hogy mi emberi módon akarunk békességet csinálni. És mivel, hogy emberi módon akarjuk a békességet elérni, ezért háború lesz belőle, és vérontás. De Isten sokszor, rengetegszer figyelmezette az embereket, az emberiség történelme során, hogyha mi emberként akarunk békességet, abból halál lesz, vérontás lesz. Most megint ilyen humanitárius módon, filantróp módon, ugye, mint a Bill Gates, ugye, filantrópok vagyunk, emberszeretők. Filantróp módon akarunk békességet, és ebből lesz a vérontás, és ezért hangsúlyozza ki Isten gyermeke, hogy amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, na akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és nem fognak már megmenekülni. Elvesznek. Elvesznek. Köszönetet mondtam őszentségének. Már ez is, tehát ez a képmutató ilyen őszentségem, meg atya, meg ezek a dolgok, tehát ez akkora fájdalom, akkora fertelmesség. Tehát, hogyha Jézus, most figyelj meg, azt mondja egy ember, egy színész, tényleg egy borzalmasan sérült ember, érzelmileg, lelkileg sérült ember, azt mondja egy embernek, hogy őszentsége. Jézusnak valaki azt mondta egyszer, hogy jó mester. Tehát, nem tudom, hogy mondjam. Emberi szavakkal már nem tudom kifejezni. Azt, ami benne van, nehezen tudom már kifejezni. Mert átérzem azt a fájdalmat, azt a szentségtelen, azt a fertelmességet, amit csinálunk, amit a színész csinál, amit az emberek csinálnak, a megtévesztett emberek csinálnak. Tehát Jézusnak, akinek Isten megadott minden hatalmat, az élet és a halál fölött, a halottakot feltámasztotta. Most is feltámaszza. Úgy a lelki halálból, mint a fizikai halálból is. Neki hatalma van. A saját teste is feltámad avval a hatalommal, amit kapott ő Istentől. Ő megkapta ezt a hatalmat, mert ő a békességet nem emberi agyból kereste, hanem Isten bölcsességéből. És őt egyszer valaki jó mesternek nevezte. És ő megdorgálta az embert. Azt mondta, hogy miért nevezelte engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten. Isten. Tehát Jézus, hogy nekünk példát mutasson, még maga számára sem fogadta ezt a jelzőt, hogy ember az emberi testben, ebben a bűn testében, ebben a zsírosodó, meg öregedő, meg rothadó emberi testben nem lehet jó. Persze, próbálunk Istenben, igazságban lenni, de tiszták nem lehetünk így emberi testben. Hibát követünk el, a lábaink bekoszolódnak. Tehát Jézus ezt a jelzőt visszautasította, azt mondta, hogy miért mondasz te engemet jónak? Miért akarsz nekem hízelegni? Nincs szüksége erre. És ugye ő magát nem nevezte jónak, de mi egymást, egy gyarló embert, egy hataloméhes embert, a pénztől és a hatalomtól, a tekintélytől megrészegült embert, szentnek nevezünk. Nem, hogy jónak, szentnek. Azt mondjuk, hogy köszönetet mondtam ő szentségének. Mit mond Jézus? Senkit ne nevezzünk egyrészt jónak. Nem dicsérgessük egymást, mert nincs erre szükség. Mert ha Isten nem dicsér meg a lelkünkben, akkor nekünk úgyis annyi. És ne nevezzünk senkit atyának. Mi történik a katolikus egyházban? Nap mint nap megy az Isten káromlás. Mert azt mondta, hogy egy az atya, egyetlen egy az atya, aki a mennyben van. Nincsen semmilyen szent atya, semmilyen papbácsi vagy ilyen atya, meg Feri atya, meg Géza atya, nincs ilyen. Ez mind fertelmesség. Isten káromlás. Mert Jézus tisztán elmondta, hogy senkit ne nevezzünk atyának. Mert hogyha valakit mi itt a földön atyának nevezünk, akkor mi annak a fiai vagyunk. Ha egy bűnös embert, egy pénzimádó embert, egy perverz embert én atyának nevezek, akkor ő az én apám, ugye? Én a fia vagyok. És én sem lehetek külön, mint ő. Nevezzem atyának a mindenható Istent, a mi atyánkat. Mert ő szent, és megtisztít, és felemel bennünket. Ha megalázzuk magunkat előtte, ő hűséges, és felemel bennünket. Nem kell kínlódjunk, hogy békét szerezzünk a saját erőnkből, saját fejünkkel, saját intelligenciák szerint, vagy puskaporral. Ne nevezz senkit se atyának. Csak egyes, a mindenható Istent, és akkor megmenekülsz.
És bocsáss meg, Atti, még azt hozzátenném, és azt is kijelentette Jézus, hogy senkit ne nevezzünk tanítónak, mert egy, ami tanítunk, az maga Jézus Krisztus. És senkit ne nevezzünk doktornak sem, mert ő az egyedüli doktorunk, maga Krisztus. Tehát ez ezeket a dolgokat elcsűrték, csavarták a vallásban az emberek előtt, mert ez egyértelműen ki van jelentve számunkra, sőt, le is irattatott a János evangéliumába, és aki alázatos szívvel elolvassa ezt a részt, mert nem tudom, hogy hol van, azt hiszem, a János 14-ben, egyértelműen megértheti azt, hogy ez az, ami ma folyik körülöttünk a világban, hogy egyfolytában embereket követünk, és ez fogja okozni az embernek a vesztét. De aki ezt megtapasztalja és kéri Krisztustól, hogy ez jelentse ki neki, hogy ez mit jelent az, hogy egy a ti atyátok, egy a ti mesteretek és egy a ti doktorotok, soha többet nem fog embereket követni, sem szent atyát, sem senkit, sem ezt, sem azt, hanem tudja, hogy ki az ő megmentője, ki az út, az igazság és az élet.
Tehát Jézus nem azért mondja, hogy ne nevezzünk senkit se atyának, vagy ne nevezzünk senkit se tanítónak, vagy Krisztusnak, vagy mesternek, vagy doktornak, mert ő ilyen egoista, hogy csak őt nevezzük annak, hanem azért mondja ezt nekünk, hogy szabadok lehessünk. Mert hogyha én valakit atyának nevezek itt a földön, nekem kötelességem annak az embernek engedelmeskedni. Hogyha valakit én tanítónak nevezek itt a földön, avval az emberrel én befőttem a fejemet, a gondolkodásomat. Értitek a lényeget, hogy miért mondja Jézus, hogy ne nevezzünk senkit sem mesternek, ne nevezzünk senkit se Krisztusnak, tanítónak, mert ő tanít minket. Ő azt mondta, hogy ha megismerjük az alapokat, az ő tanítá, az ő szavait, akkor ő küldi a Szent Lelket. Isten adja nekünk az ő lelkét gyakorlatilag. És ő tanít minket, elvezet minden igazságra. Csak az az ember lehet szabad, akit a mindenható Isten az ő lelke tanít. Aki embereket nevez tanítónak, mesternek, atyának, az ember nem lehet szabad. Az ember rab, a tévelgés rabja, mert gyarló emberek vezetik őt. Ez a lényeg, emberek. Ennyire egyszerű az egész. Tehát ugye humanizmusnál tartunk. Humanitárius szervezetek. Mindenki megy, mindenki segíteni akar, mindenki békességet akar. És ezáltal egyfolytában vádoljuk a másikot. Elhitetjük egymásra, hogy ők a bűnözők. Meg kell mentsük Ukrajnát. Fogjunk össze Ukrajnáit, de valójában a saját vesztünkét fogunk össze, emberek. A minap készült egy ilyen videó, nem tudom már pontosan mi a címe, valami olyasmi, hogy addig tüntetünk a békéért, amíg háború lesz. Pontosan ez fog történni. Minél inkább tüntetünk a békéért, annélkül, hogy kívánnak megismerni az igazságot, annál közelebb van a háború és a vérontás, emberek. Ez az igazság. Na, én tovább. A háború ellen. Köszönetet mondtam őszentségének a világos és erős álláspontját, megköszönte. A háború ellen és az ukrajnáért való imádkozásért. És az a felvétel, amit felvettünk most egy pár napja Levikével, az pontosan erről szól, hogy a mi dolgunk nem az, hogy a háború ellen tüntessünk, hanem az, hogy megismerjük a békességet és éljük a békességet. Mert tüntetni azt jelenti, hogy harcolni. Harcolni azt jelenti, hogy háborúzni. Hát háborúzunk a háború ellen. Nonsense, emberek, nonsense. Isten azt mondja, hogy nem kell tüntessünk mi a békéért a háború ellen. Ismerjük meg az ő szavát, az élet szavát, és akkor lesz békessége. És nem kell tüntetni sehol. Sem Oroszországban, sem Moszkvában, sem Új-Zélandon. Azt mondja, hogy hiszem, hogy képesek leszünk megszervezni ezt a fontos látogatást, amely egyértelműen támogatni fog mindannyiunkat. Az ukrán elnök megismételte, hogy kész megbeszélni orosz kollégájával, Vladimir Putinnal, kollégák lettek hirtelen. A Donbászról és a Krimről szóló kompromisszumot a háború leállítása érdekében ugyanakkor úgy véli, hogy minden megállapodást az ukránoknak népszavazással kell ratifikálniuk. Még mindig süket az ukrán követelésekre a Kreml, azzal érvelt, hogy a Kijevvel folyó tárgyalások nem eléggé lényegesek. Hát egy csomó töltelék duma, az igazság az, hogy ez számomra leterhelő. És éppen a Zsákutcában hívta meg Zelenszkij a pápát, hogy játszon közvetítő szerepet a Kijev és Moszkva közötti tárgyalásokon. Nagyra értékelnénk a Szentszék közvetítő szerepét. A Szentszék az tényleg, hogy hol van, az fent. Mennyegor, az a Szentszék. Itt nincsen semmilyen Szentszék itt lenne a földön. Nagyra értékelnénk a Szentszék közvetítő szerepét az emberi szenvedés megszüntetésében, hangzott a Twitteren a pápával folytatott telefonbeszélgetés után. Ferenc pápa szavai. Ma a pápa az általános audencián megerősítette a háború elítélését, hangsúlyozva, hogy a kitelepített emberekről, a menekülőkről, a halottakról, a sebesültekről, a sok mindkét oldalon elesett katonáról szóló hírek halálhírek. Majd elmesélte személyes történetének egy részét. A háborús gyűlöletet és haragot nagyapámtól tanultam. Figyelj meg! A háborús gyűlöletet és haragot nagyapámtól tanultam. Istenem azt mondja, hogy gyűlöljük a háborút, hanem szeressük a békességet és ismerjük meg a békességet, és azáltal legyőztük a háborút. De aki az igazságot nem ismeri meg, ott békesség sem lesz. Aki a háborút a szívében meg nem vívja, Isten beszédének a segítségével, az kívül háborúzni fog. Embertársaival, az anyjával, az apjával, feleségével, mindenkivel háborúzni fog. Ezt a haragot a háborúra, háborúba közvetítette rám, mert egy háború szenvedéséről mesélt, és ezt nem a könyvekben tanulják meg. Így lehet tanulni átadva a nagyszülőktől az unokáknak. Ferenc ezután felszólított minket, hogy imádkozzunk, hogy az uralkodók megértsék a fegyvervásárlás és a fegyverkészítés nem megoldás a problémára, hogy a megoldás a közös munka a békéért. Nem közös munka, Ferenc. Nem közös munka. Mert Isten a békét nekünk ajándékba adja. Csak nézzünk rá, és ismerjük őt, az ő szavát, mert annélkül nem lesz békesség sem kívül, sem belül. És persze még a Bibliára is hivatkozik, amit nem ismer, sőt megtagadja a Bibliát. Tagadja a Bibliát. Minden gesztikulációjával, minden szavával, minden cselekedetével tagadja a Biblia kijelentését az ember. A kijevi látogatás ebben a keretben marad a nagy kérdőjel, és hogy megválaszoljam azt a kérdést, hogy biztonsági és diplomáciai szempontból mennyire kivitelezhető a pápának a kijevi utazása, Ukrajna olaszországi nagykövete, Jaroszláv Melnik, nagyra értékeljük a Szentszék szerepét a megoldásban, ezt a tragédiát és minden bizonnyal, minden tőlünk tehetőt meg fogunk tenni azért, hogy megszervezzük ezt a látogatást. Biztosította a Bongiorno-nak adott interjújában a Sky TG24-nek. Igen. A lényeg tette hozzá Melnik, hogy nem csak rajtunk múlik. Először is tűzszünetre van szükségünk területünkön, hogy garantáljuk a Szent Atya, ugye, ez amikor Isten helyébe tesszük az embert, a Szent Atya biztonságát ukrajnai útja során. Ellenkező esetben húzta alá a nagykövet, túl nehéz lenne garantálni a biztonságát. Itt el meg fogok állni, hogy meg fog-e történni ez a látogatás, vagy nem fog megtörténni. Elképzelhető meg fog történni. És kaptunk egy nagyon kemény kijelentést Istentől, hogy a pápa el fog tűnni. El fog tűnni a pápa. És miért rossz, hogy a pápa el fog tűnni? Mi a baj azzal, hogyha el fog tűnni a pápa? Az a baj ezzel, kedves embertársak, hogyha ez a látogatás létrejön, akkor megszervezik a pápának az eltüntetését. És úgy fogják leadni a médiában, a világ médiában, hogy a pápa a béke hírnöke, Istennek a földi helytartója, áldozatává vált az orosz támadásoknak, a diktátornak. És ez elegendő ok a háború kirobbantására. Hogy a pápával mi lesz valóságban, valójában, hát azt Isten tudja. Lehet elviszik egy szigetre, valahova, kész. Kiveszik az ő szerepéből, a médiában leadják, hogy a pápa meghalt, támadás érte az autóját, kivették őt az ő szerepéből, de viszont ki lehet robbantani a háborút. Mert a háborús bűnös, a Putyin, az Oroszország megölte a pápa hírnökét, sőt Istennek a földi helytartóját, a Szent Atyát, aki nemrég még Moszkvában prédikált. Istennek a földi helytartója, az ég és a föld teremtőjének a földi helytartója, Moszkvában prédikál. Istennek a helytartója, akit Szent Atyának neveznek, és Isten helyébe tesznek az emberek, oltásra, tömegmérgezésre buzdította az embereket nemrég. Csak hangsúlyozom. A mindenható Istennek a helytartója, hangsúlyozom ezt is. Miért hangsúlyozom? Azért, mert a mindenható Isten az ő gyermekeit éppen úgy, mint 2000 éve ezelőtt, ma is meggyógyítja. Megvédi őket. És azt mondja az Úristen, hogy nincs szükséged semmilyen féle oltásra. Elég neked az én oltalmam. Ha te rám figyelsz, az én oltalmamat élvezed. Elég neked az én kegyelme. Ezt mondja az ég és a föld teremtője, a mindenható Isten, az Úr Jézus testének a föltámasztója. De a Szent Atya, akit Isten helyébe tettünk mi emberek, maszkot visel, maszkhordásra készítette az embereket, propagandát csinált ebből, az oltakozásból, és elhitette az emberekkel, hogy Isten rossz munkát végzett, mert kifelejtette a vérünkből a Pfizert. És ennek köszönhetően nagyon sok ember szenvedett, ugye, az oltás mellékhatásaitól, sokakat már eltemettek, még ha be sem látták, mert nem volt bennük alázat, hogy belássák, hogy az oltás miatt betegedtek le, sokan elvesztek, de kevesen vallották meg. Akik megvallották, hogy az oltásnak köszönhetően lettek betegek, azok az emberek már meg vannak gyógyulva. Tudunk tudunk ilyen személyekről, akik őszintén megvallották, hogy igen, egészségesek voltak, miután beutatták magukat, megbetegedtek, durván megbetegedtek, megvallották, hogy tévedtek, és Isten hűséges, ahogy Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt meggyógyította a leprásokat, ugyanúgy most is meggyógyította őket. Kivette belőlük a betegséget és a mérget. Ezt tette az ég és a föld teremtője. És az a személy, akit mi Isten helyébe teszünk, Szent Atyának nevezünk, most is, eddig is részt vett az emberek tömeges beoltásában, és ezután is, hogyha élni fog, részt fog venni abban, hogy az emberek fogadják el az oltást. Azt az oltást, ami ősszel fog jönni körülbelül, és ami sokkal veszélyesebb lesz, mint az eddigi oltások, nem csupán ilyen enyhe mellékhatásokkal, hanem akár halált és brutális fájdalmakat fog okozni az emberek számára. A tárgyalások nem állnak meg, nap mint nap a békéért dolgozunk, magyarázta Melnik. Ebben az időszakban a különböző munkacsoportok távolról üléseznek, de most már nehéz ennél többet mondani. A részleteket nem fogjuk tudni elárulni álláspontokról, amíg el nem jutunk a megállapodás aláírásáig. Zelenszky elnök sokszor kirendette, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyinnal, és leülni egy asztalhoz, hogy megoldást találjanak. Sajnos azonban nem láttunk elfogadást, látjuk, hogy nem érdekli őket túlságosan a béke keresés. Moszkva folytatja nyomását, fenyegetve az egész világot. Ezt mondja az amerikai világmédia. Az a világmédia, amelynek a székhelye, ugye Amerika, égni fog. Isten megmutatta, hogy Amerikának betelt a pohár. Lejárt a kegyelem, Amerika égni fog. Ezért vannak hatalmas katasztrófák, földrengések, földindulások, viharok, hurikánok és tüzek Amerikában az elmúlt években. És Amerikát meg fogják támadni, Amerika el fog pusztulni. És Isten könyörülni fog az ő gyermekein, mert Amerikában is vannak hűséges emberek, gyermekek, akik az elmúlt években nem tétlenkedtek, nem a mammont keresték, hanem figyelmeztették az embertársaikat. Figyelmeztették Amerikát. Őket nem féltem. Miért? Azért, mert tudom, hogy ők is olvasták a 91. Zsoltárt. Azt fel fogom olvasni a videó elején, csak ne felejtsem el. Tehát ők tudják, hogy nem kell félniük. Mert kaptam olyan levelet, hogy ott is ugye tudomásul vették egyesek, hogy igen, Amerika égni fog, háborúban lesz. Ez alkalommal el fogja megúszni. És haza akarnak jönni, mit tudom, Magyarországra és Erdélybe. De ne azt akarod, hogy Erdélybe gyere. Hogyha már oda mentél Babilonba, akkor maradjál ott. És csináld azt, amit Isten mond neked. Ne akard megmenteni a föld életedet. Mert hogyha akarja Isten, hogy élj, te élni fogsz. Ha Isten azt akar, hogy élj, és hogyha háború lesz Amerikában, akkor te élni fogsz. Hogyha azt akarja, hogy hazajöjj Erdélybe, vagy Magyarországra, akkor haza fogsz jönni. Ne te döntsd el ezt. És inkább azon gondolkozz, hogy mit tehetnél ott, amíg még ott vagy. Mit tehetnél azért, hogy Istennek az ég és a föld teremtőjének a szava és a figyelmeztetése nyilvánvalóvá váljon, hogy minél több ember megmeneküljön. De ne a saját életedet féltsd, ne azt akard megtartani, mert el fogod azt veszíteni. Ezt mondta Jézus. Nem, hogy ezt mondta. Ezt mondja most is. Ezt mondja most is. Ne a saját életedet akard megtartani, hanem engedd el, ne félj, mert Isten megtartja, hogyha akarja. Ha nem akarja megtartani, mit tehetnél te, hogy megmenekülj? Hazajössz Erdélybe? Mit fogsz itten csinálni? Elkapod az első bombát a levegőben? Ügyeljetek! És ezt ráadásul az igazság az, hogy ezt hívő embereknek kell mondja. Hívő embereknek, akik hívők, akarnak hinni Istenben, de az ő szavát mégsem ismerték meg rendesen, és nem vették be a szívükbe. Mert ha bevették volna a szívükbe, akkor nem a testüket féltenék, hanem a lelküket, és az embertársaik lelkét féltenék. Mert március 25-e sorsdöntő dátum. Létezik orosz és ukrán, de Amhara, Etióp, Malajállam, ugye ez Indiában van, Tigrinya, eritreai nyelv is. A Vatikán terjesztette azt az imát, amelyel a pápa felszenteli az emberiséget, különösen Oroszországot és Ukrajnát, március 25-én pénteken a sátán szívéhez, az Antikrisztus szívéhez, 35 nyelven. Ez a lényeg. Ezért volt pontos ezt felolvasni, hogy lássátok, hogy mi történik a világban, és miért fogja Isten megengedni a háborút. Azért, mert ő szólt az emberiséghez, az ő gyermekei által, az ő egyszerű gyermekei által, az ő nem pénzimádó és nem hatalomimádó emberei által. De a világ elfordul elfordult az ő beszédétől, pontosan, ahogy a király elfordult Jeremiás beszédétől. Megutáltuk az ő beszédét, és inkább követjük a szajhát, a paráznát, aki fel akarja szentelni az emberiséget, különösen Oroszországot és Ukrajnát, holnap, március 25-én a sátán szívéhez, 35 nyelve, az Antikrisztus szívéhez. Ez fog történni holnap. Imádkozni fogunk fehér oroszul és japánul, tamilul és kínaiul, kisuhalliul és hindiül, valamint olaszul, franciául, angolul, spanyolul és németül. Ez az egyik legegyetemesebb gesztus Ferenc pápaságának kezete óta, aki be akarja vonni az egyházakat a bolygó minden szegletében, hogy kérje az ukrajnai háború leállítását. És ezzel ki fog robbanni a háború, a világháború. Tehát a hivatalos kezdet a világháborúnak, azt hiszem, hogy bátran kimondhatjuk, hogy 2022. március 25, ahol, amikor az emberiség a hamis profita hatására, az Antikrisztusnak a profitájának a hatására imádkozni fognak a világ békéjét. Egy hazug imát fognak elmondani egy emberek által létrehozott istenséghez, a Mária szívéhez. Célja, hogy az egyetemes egyház gesztusa legyen, egyetemes katolikus egyház. Ezek azt hiszik, hogy ők az egyetemes egyház, hogy ők vannak felszentelve az emberiség megmentésére. Ezért irányítják az egész világot, és ezért történhetett az meg, hogy mindenféle vallási felekezet és szekta, hindu, buddhista, keresztény felekezet elment oda a szajhához, a pápához, és kezet csókolt neki. Tehát majdhogy nem az összes felekezet, az összes ilyen vallási felekezet, de nem csak keresztény, hanem mondom, keleti meg nyugati, az összes behódolt a szajhának, a paráznának, a babiloni paráznának, a pápának, a Vatikánnak. Vannak ilyen videók, meg lehet nézni az interneten, meglátogatják elnökök, miniszterelnökök, előjárók, királyok és királynők, buddhisták, hinduk, különböző ilyen vallási csoportosulások a vezetői, oda mennek és meghajolnak előtte, és kezet csókolnak neki. Ez történt, emberek. Persze tudom, hogy vannak kivételek, talán valamelyest, nem tudom milyen mértékben, nem vagyok témában az igazság, nem követtem ezt, valamilyen mértékben a keleti ortodoxia kivételt jelképez. Ők is keresztények, és ők sem tiszták. Nem azt mondom, hogy én védem őket, mert ők szentek, nem, egyik sem szent. De a bűnösségben, a bűnszervezésben, a hivatalos bűnszervezésben az ortodoxia nem vett részt a Vatikánnal együtt. Legalábbis nem olyan mértékben, mint ahogy a protestantizmus, ugye a protestáns egyházak, az evangélikus egyházak, a különböző ilyen hivatalos vallási szervezetek mind részt vesznek ebben. Mint tudjuk, ugye a hídgyülekezete is megbékült a pápával, meg a szabadkőművesekkel is, és mindenkivel, tehát már mindenki benne van a játszmában. És csak merem remélni, hogy az ortodoxia ennyire nem csúszott el, sőt, vannak ortodox patriárkák, meg előjárók, akik egyértelműen felszólalnak az ellen, ami történik a világban, nem a világban, hanem amit csinál a katolikus egyház, ahogy megrészegíti az embereket, és a Krisztus ellen fordítja a katolikus híveket, de nem csak a katolikus híveket. Célja, hogy az egyetemes egyház gesztusa legyen, magyarázza maga Ferenc pápa a világ összes püspökéhez intézett levelében, amely ebben a drámai pillanatban az ő anyján, tehát Istennek az anyján, és a mi anyánkon keresztül Istenhez juttatja a fájdalom kiáltását. Tehát nem tudom, hogy hányféleképpen mondjuk még, mert nekem is már a torkom is fáj, tehát nem akarok panaszkodni, Isten bocsássa meg. De fáj, hogy ilyen nehéz nekünk megérteni. Hogy Isten azt mondja, hogy imé, elküldöm az én fiamat, ő az én szeretett fiam, őt kövessétek, igazságos, engedelmes, és ő megmutatja számotokra az élet útját, egyszerű emberi szavakkal, példamutatással, őt kövessétek, és általa hozzám tudtok fordulni, mert aki őt látta, őt megismeri, a mindenható Istent ismeri meg. Nem. Van nekünk egy jobb ötletünk. anyukádon, a nem létező anyádon keresztül akarunk mi hozzád fordulni. Értitek, hogy miért mondom azt, hogy Sátán, a katolikus kereszténység a Sátánnak a zsinagógája. Ezt mondja Jézus, a katolikus, amerikai az összes modern kereszténység, amely behódolt a Vatikának, a pápának, a Sátán zsinagógája. Fussál ki belőle, én népem! Fussatok ki belőle, én népem! A katolikus egyházból, a protestáns egyházakból, a hivatalos keresztény szervezetekből, mert az Úr Jézus Krisztus valóban feltámadt, Isten él és beszél. Aki meg akar menekülni, azt ő megmenti. Hallani fogod az ő hangját, az ő szavát. Érteni fogod Jézus kijelentéseit, hogyha olvasod, és Istenhez fordulsz. De fussál ki, meneküljél ki a kereszténységből. A mai hazug vatikáni és amerikai parázna kereszténységből menekülj ki, amíg nem késő. Legalább a lelkedet mentsd meg. A lelkedet mentsd meg valahogy. Vagyis bízd, egészen pontosan helyezd az Úr Jézus Krisztus kezébe, mert ő megmenti. De Istennek az anyja nem tudja megmenteni, mert nem létezik. Egy nem létező entitáshoz akarja a pápa, hogy 35 nyelven emberek milliói imádkozzanak. Egy nem létező entitáshoz. Isten anyjához, akinek semmi köze nincsen. Az Úr Jézus Krisztusnak az édesanyjához, Máriához, aki feltetőleg egy tisztességes nő volt, és nem tudja, hogy mi történik az ő nevében itt a földön. Még egy szóvasom, célja, hogy az értelmes egyház gesztusa legyen, amely ebben a drámai pillanatban az ő anyján, és a mi anyánkon keresztül Istenhez juttatja a fájdalom kiáltását, akik szenvednek és könyörögnek az erőszak végére, és az emberiség jövőjét a béke királynőire bízzák. Ez ugye a Jézabel, a Bibliában a Jézabel, a paráznanő, aki elhitette, becsapta az embereket, hazug profétáival, leölette Istennek az igaz profétái. Ez a béke királynője. Tehát a Sátánhoz fognak imádkozni holnap emberek 100 milliói, és ezért kell megtörténjen a háború. Mert az emberek 100 milliói, akár milliárdjai úgy döntenek, hogy ebben a hazugságban egy hazug nem létező valakihez fognak imádkozni Isten helyett, az élő Isten helyett, aki kijelentette magát Jézus Krisztus által, és megmutatta, hogy aki ránéz, legyőzi a halált. Ezért felkérem önt, hogy csatlakozzon ehhez a törvényhez. Törvény, már törvény, édes Isten. Ezért felkérem önt, hogy csatlakozzon ehhez a törvényhez, és március 25-én, pénteken hívja meg a papokat, szerzeteseket, és más híveket a közösségi imára, szent helyeken, hogy Isten szent népe, egyhangúan a Sátán szent népe. Hogy megértsétek, a megtévesztés népe, akik a hazugságban, a babonákban hisznek, és azok a megtévesztés népe, a tévelgés népe, egyhangúan és szívből jövő könyörgést emeljen az édesanyjához. Ezzel kapcsolatban elküldöm neked a különleges felszentelési ima szövegét, hogy aznap testvéri egységben elmondhast. Ez a pápa meghívása, aki azt szerette volna, hogy az összes főbb beszélt nyelvre lefordítsák a világba. A március 25-i választás, amely a katolikus liturgiában az angyali üdvözlet évfordulóját jelenti, szintén pontosan utal a II. János Pál alakjához, köthető precedensre. Oroszország Mária és Jézus szebbőtelen szívének szentelése, mint ismeretes a fatimai jelenésekkel kezdődött 1917-ben, abban az évben, amikor a bolsevikok átvették hatalmat Moszkvában. Csupán neki zárójel. Tehát itt ugye 1917-ben Oroszországot még ugye, hát itt még van egy ilyen kompromisszum a katolikus egyházban, ugye, parázna egyházban. Azt mondják, hogy az Oroszországot Mária, de mindenképp az Istennek az anyjának, ugye, és Jézus szebbőtelen szívének szentelték, úgymond. Hát itt még Jézusnak a nevét úgy félve, de kimondták, hogy az ő nevének szentelik az országot. De a Mária az a tuti, ugye a fatimai Mária. Ott valaki megjelent, neki szenteljük. Ő Istennek az anyja. Ez a in vitro omni communitate omni fedele universi. A pápa, igen, hát ez a cikk talán, azt hiszem akkor felolvastam, gondolom. Az imának a szövegét akkor nem küldték itten le, de nem is bánom különösebben, mert semmiképp nem szerettem volna senkinek megtanítani ezt az imát. És nem tudok mást mondani, kedves embertársak. Ha valaki nem hiszi, Én megértek mindenkit, aki nem hiszi azt, amit mondok. Mert tudom, hogy az én hangom nem mindenkinek szimpatikus. Talán túlságosan gyarló a stílusom, Isten könyörüljön rajtam. És kérlek mindenkit, hogy bocsásson meg nekem, hogy néha emberi indulattal szólok. De aki nem hiszi azt, amit mondtunk, amiről itt beszéltünk, amiről itt szó van, az megteheti azt, hogy hisz az élő Istennek, hozzáfordul, mert ő azt mondta, hogy aki hozzá kiált, mindenkinek válaszolni fog, aki őszinte szívvel hozzá kiált, mindenkinek válaszolni fog, személyesen, és mindenki látni fogja a saját szemeivel a valóságot, mert azt mondja Isten, hogy ad gyógyírt a szemeinkre, hogy lássunk a lelki szemeinkkel, meg értsük, hogy mi történik a világban. Hát aki ezt nem tudta, el nem őrülten szó van, az kérje Istent, és meg fogja látni a saját szemeivel. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert ne gondolja azt a két szívű ember, a folyton kételkedő ember, hogy kaphat valamit Istentől. Hogyha már tőle kérem, akkor kérjem hittel. Erről szól a mi atyánk, a mi atyánknak az eleje és a vége, hogy én hiszem azt, hogy az ég és a föld teremtőjéhez fohászkodom, tőle várom az értelmet, a bölcsességet. Ezért mondom ki azt, hogy mi atyánk, aki a tökéletességben vagy, a mennyek országában vagy, szenteltessék meg a te nevet. Mindenhol a földön. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ez a legfontosabb. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Add meg nekünk a mindennapi kenyeret, a lelkünknek a kenyeret, a látást. Adjál nekünk szembesítést, tisztítsd a lelkünket meg. Szembesítsél minket mindennel. Adjál nekünk látást, kijelentést, tanítást és bátorságot, hogy továbbadhassuk embertársainknak. Ez a mindennapi kenyér. Adjál nekünk szavakat, hogy megvigasztaljuk embertársainkat, bátorítsuk őket, és el tudjuk nekik mondani a szabadulás, az örök élet örömhírét. Ez a mindennapi kenyér. És bocsáss meg a mi vétkeinket, mert mi is kívánunk megbocsájtani az ellenünk vétkezőknek, akik ellenünk vétettek, sőt, kérünk, hogy adjál nekünk alázatos szívet és megbocsátó szívet, hogy tudjunk mindenkinek megbocsájtani, akik ellenünk vétkeztek, mert te is megbocsájtottál nekünk. Nekünk is kötelességünk mindenkinek megbocsájtani, sőt, imádkozni az ellenségeinkért, még akár a pápáért is, a Zelenszkijért is, hogy megláthassák a te szemeddel, a te bölcsességed által, hogy miben vesznek részt, hogy ne veszne az ő lelkük, hogy megmeneküljenek, mert Isten nem akarja senkinek sem a vesztét. De van kárhozat, emberek, van kárhozat, aki hallja Isten hívó szavát, és nem kell az neki, hanem a médiát követi. Azok a lelkek elvesznek, nincs ahogy megmeneküljenek, mert a média szava az a sátánnak a szava, a megtévesztés szava, és a megtévesztés a feneketlen szakadékba, a tűzbe viszi az embereket. Szabadíts meg a gonosztól, segíts minket a kísértésben, segíts, bátoríts minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, örökön örökké. Tehát elmondom magamban, magamat figyelmeztetem arra, hogy az ég és a föld teremtőjéhez fohászkodom, és bízom benne, és nem kételkedem. Ez itt van a mi atyánk elején és a végén az, hogy én kihez, maga a címzés. Két helyen van a címzés. Az első a mi atyánk, az ég és a föld teremtője, aki a mennyben, a tökéletességben van. Hiszek benne, nem kételkedem. És a végén elmondom, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, te megteheted azt, amit kértem, bizalommal fohászkodom hozzád, mert tudom, hogy mindenható vagy, és megadod. Nem kételkedek abban, hogy adsz az én szemeimre látást, hogy ne kelljen embereket kövessek, emberi rendszereket, vallási rendszereket, és hogy megúszom a megtévesztést, és lesz értelem az én szívemben, és látás a szemeimen, és nem fogok belemenni a csapdába, mert hittel kértem, és tőle vártam a szabadításomat, és nem emberektől, nem papoktól, nem anyagiasságtól megrészegült, pénzfüggő emberektől, nem hatalomvágyó emberektől, politikusoktól, hanem az élő Istentől, aki kijelentette magát, az ő bölcsességét Jézus Krisztus szavai által, tanítása által, életének példamutatása által. Feltehetőleg az is megtörténik, ezt kapta e kedves utitársunk. Tudom, hogy Istennel van kapcsolata, tudom, hogy kihez fordult. Isten arra figyelmeztette, hogy pápa el fog tűnni. És ennek a jelentése az, tehát nem azt mondta, hogy a pápa meg fog halni, hanem azt látta, azt mondták ugye híradóban, hogy a pápa el fog tűnni. Tehát az, hogy eltűnik, az nem azt jelenti, hogy meghalt, hanem az, hogy akár eltüntetik. Akár benne van ő ebben a szó szerint egy összeesküvésben, hogy ráfogják, hogy ok legyen és ürügy legyen a háború kirobbanására, felrobbantására, hogy a Ferenc pápa elment Ukrajnába és eltűnt, megölték, felrobbant a kocsi, vagy nem tudom én, mi történt. De közben valójában ő ott sem volt, és többé nem fog őszínre lépni. Elképzelhető. De ez ok lesz a háború kirobbantására, mert most emberek milliói, százmilliói és milliárdjai azt hiszik, hogy ez az ember a béke hírnöke és a mindenható Istennek az embere. Nem. Bizonságot teszek az élő Isten előtt és Jézus Krisztus előtt, hogy ez az ember az Antikrisztusnak az embere, az ő profétája, és becsapja emberek százmillióit és milliárdjait, viszi a veszedelembe. Általa fog kirobbanni feltetőleg a háború világszinten. Az államnak a részét képezi az is, hogy észak-kelet felől délnyugat irányába repülők, bombák, rakéták röpködtek. Ez fog történni, emberek. Aki kíváncsi erre az államra, az államnak az elveszélésére, az úriembertől a YouTube csatorna neve, nem tudom pontosan, most nem ugrik be, mert új csatorna, csupán 3-4 videó van feltéve, és a legújabb videóban meséli el ezt az álmot, ez az úriember, és valaki a segítene, nem bánná, mi a csatorna neve.
Élővizek forrása?
Ez a videó címe, nem a csatorna címe, mindegy, megkeresem, kifejlemet kérek.
Ahol az álmok véget érnek.
Ahol az álmok véget érnek, ez a csatorna.
Ahol az igen, bocsánat.
Ez a csatornának a neve, és a videó pedig az, amit Kinga mondott, az élővizek forrása. Meg is keresem éppen most. Igen, tehát egészen pontosan, beteszem a képernyőre és lássátok, egészen pontosan ugye, hol az álmok véget érnek, pont. Ez a csatorna, és két videó van feltéve, mind a kettő értékes, erőteljes. Az első az Újföld, egyszerű, kedves, szereteteljes emberi szavakkal van elmondva a két álom és annak üzenete, és a másik az élővizek forrása. Ez az álom szól arról, hogy a pápa el fog tűnni. Pápa el fog tűnni.
Evel kapcsolatosan volt nekem is egy álmom, így ahogy most közben beszéltél, vélek eszembe jutatta, ha gondolod, elmondom rövid, emlékszem, neked is meséltem ezelőtt egy évvel pápával kapcsolatosan, amit voltjak egy elméből kaptam, tovább elmondjam, mit gondolsz? Egyértelműen összefügg a kettő.
Mondja Tibor akkor, hogyha összefügg, mondja nyugodtan.
Emlékszem, meséltem neked ezelőtt egy évvel, és nem is tudtuk akkor hova rakni, tehát én nem tudtam hova rakni. Az történt, hogy azt láthattam, hogy a pápa egy föld alatti rendszerben volt valójában fogságba tartva, és egyetlen egyszer ki akarták szabadítani, de valami erőszakos emberek visszatartották, tehát annyira kontroll alatt tartották, hogy egyszerűen onnan nem jöhetett ki is. És ez egy olyan föld alatti rendszer volt, amiben én életem során jártam itt Budapesten, Kőbányán. Isten így mutatta meg nekem képekbe. Kőbánya, a Sörgyár mellett van egy nagy alagút rendszer, és ezt mutatta meg, hogy oda volt bezárva. És
ki volt ez, bocsánat?
Maga a pápa.
Értem.
Hát az álomkép úgy kezdődött, hogy bementem hozzá, és beszélgettem vele, és rádöbbent, hogy mibe vett részt. Hát egyértelműen belátta, hogy egy óriási nagy megtévesztés vagy játszmába vett részt, de fogságba volt. És tudtam, hogy onnan nem szabadulhat ki, mert kontroll alatt tartották valami emberek, tehát őrizték, és kimondottan vigyáztak rá, hogy ne jöhessen fel a felszínre. Egy ilyen csatorna rendszerbe volt benne, mondom, valóságban is létezik egy ilyen föld alatti rendszer, ez Budapesten van a Sörgyár mellett, a Dréher Sörgyár mellett, én ott jártam, és az Isten így mutatta meg képekbe, tehát az az álom, amit ugye beszéltél te a Ferinek az álmáról, így ahogy mondtad, egyértelműen felhozta bennem a lélek, hogy ez egyáltalán nincs kizárva, hogy elrabolják esetleg, és fogságba tehetik őt, tehát, és ezáltal generálhatnak egy óriási nagy problémát, tehát gerjeszhetnek egy olyan dolgot, ami egyértelműen egy komolyabb háborúhoz vezet. Én ezt kaptam, ezt elmondtam, aztán mindenki vizsgálja meg, úgyis az Isten egyértelműen
látható. Tibor, egyértelmű, tehát is semmi nincs ebben, amit nem lehet elképzelni, és ami abszolút megtörténhet, mert hogyan lehet kirobbantani egy ellenségeskedés, egy háborúságot emberek között? Úgy, hogy az embernek az Istenét megtámadott, az embernek az Istenét, az embernek a bálványát megtámadott. De például, hogyha valakinek van egy kedvenc sportolója, vagy egy kedvenc színésze, ugye, az az ő Istene jelképesen, ugye, az ő bálványa, mert nagyon szereti, sok időt tölt vele, rajong érte. Hogyha én őt megtámadom, valami csúnyát mondok róla, akkor ő ugye mit fog érezni? ellenszenvet. És ugye egy háborúság robbanhat ki közöttünk, mert azt mondtam, hogy szerintem Leonardo DiCaprio, ő valójában nem is férfi, hanem nő, vagy mit tudom én, akármi érted, vagy nem jó színész. És abban a helyben ugye háborúságot robbantottam ki közötte és közöttem. És most ugye tudjuk azt, hogy a pápát azért még mindig egy óriás nagy reputációja van neki, óriás nagy hírneve van neki a pápának. Világszerte emberek milliói, százmilliói és milliárdjai felnéznek rá, és tényleg Istennek az emberinek hiszik. És hogyha valaki őt megtámadja, az már ok arra, hogy háborút indítsunk. Mert ő Istennek a helytartója, ezt hiszi nagyon sok ember. Tehát nagyon könnyen meg lehet csinálni, ki lehet robbantani a háborút. Pontosan, mint a Ferdinánd herceggel, ugye? Az első világháborúban. Igaz, sem biztos, hogy megölték őt. A lényeg az, hogy azt terjedte, hogy Ferdinánd herceget megölték. És az elég ok volt arra, hogy kirobbanjon az első világháború, amely alatt milliók haltak meg. Értitek, hogy persze, mi a lényeg az egésznek?
Persze.
Ez nem komplikált, ez abszolút könnyen megtörténhet, és hát meglátjuk akkor, szerintem most már napokon belül meg fogjuk látni az elkövetkezendő időben, hogy meg fog-e történni az, amit kapott ez a kedves utitásunk. Lehet, hogy téves kapcsolás, de nyilvánvalóvá fog válni teljes mértékben. Isten könyörüljön rajtunk tényleg. Én érzem azt, hogy néha annyira fáj nekem az, ami történik a világban, hogy néha úgy fogy el a türelmem, emberileg úgy már nem igazán akarok én már beszélni sem ezekről a dolgokról, mert nekem is fáj, hatalmas teher. Néha kívánnék már kimenni ebből a világból, de ezt nem én fogom eldönteni, hanem Isten. És ezért tényleg mindenkit arra kérek, hogy bocsásson meg nekem, hogy igen, vannak olyan felvételek, ahol tényleg erőteljesebben szólok, néha ugye belekeveredik az emberi indulat is, Isten féltése mellé. Ez az én hibám, ez az én gyarlóságom, és ez nem Isten miatt van, és nem Jézus miatt van. Ez az én gyarlóságom. De kívánom, hogy az Úristen adjon mindenkinek látást, hogy külön tudja választani az én gyarlóságomat, ami benne van néhány videóban, az én dadogásomat, az én balgaságomat, tudja különválasztani. Egészen pontosan Istennek a szent beszédét, az ő kijelentését tudja különválasztani az én gyarlóságomtól, az én emberi indulataimtól. Ezt kívánom mindenkinek, mert tényleg vágyom arra, hogy aki hallja ezeket a fejteleket, esélyt kapjon a megmenekülésre, és meneküljön is meg. Ezt kívánom teljes szívemből. És akkor itt felolvasnék egy kommentet, nagyon fontos szerintem. Azt mondja, kedves utitársunk, az Észak egy újabb álom sorozatot adott mennyei atyánk, amelyből a legfontosabb kép az, hogy egy férfi kezét megfogva, elfogadva az ő segítségét, ugye, behúnyt szemmel, az ő vezetésével egy hatalmas kőfalon mentünk át. Ez a lényeg, emberek. Ezért beszélünk minden nap, többször. Több csatorna van, ugye? Többen vagyunk, és világszerte sokan vagyunk. Az, hogy most ebben a kis baráti közösségben ennyien vagyunk, ez így elég is, mert nincs fizikai időnk, hogy mindenkivel barátkozunk, és mindenkivel csevegjünk. De sokan szólunk, és az egésznek a lényege ez, hogy most óriási problémák vannak a világban. Rengeteg ember fog meghalni, rengeteg lélek fog tönkremenni, szó szerint kárba veszni. És a mi dolgunk az, hogy felhívjuk az embertársaink figyelmét arra, hogy aki ezt hallotta, ez nem csupán egy videó volt, hanem ez egy meghívó volt az élő Istentől, az ő kedves szavától, Jézus Krisztustól, az életre. Csak ezt a meghívást elfogadja, meg fog menekülni. Az fog történni pontosan, amit a kedves utitásunk kapott álmában, hogy megfogta egy férfinak a kezét, ugye, tudjuk jól, hogy az új szövetségben Jézus vőlegényként van ábrázolva, amely azt, hogy megfogja az ő kezét, és bízik benne, és nem fog belesüllyedni a tengerbe, tenger mélyére. És ő, az ő vezetésével egy hatalmas kőfalon mentünk át. Isten és Jézus Krisztus téged is át fog vinni a kőfalon. De nem akkor. Akkor nem tudja ezt megtenni, ha nem fordulsz hozzá. Én senkit sem fogok átvinni a kőfalon. Senkit az ég adta világon. Senkit. Nincs olyan ember a Földön, aki ezen a kőfalon bárkit átvihetne. Nincs. Az ember még nem született meg itt a Földön. Nincs ilyen ember a Földön. A mi dolgunk az, hogy bizonyságot tegyünk arról, hogy létezik. Van feltámadás. Most van a feltámadás. Most testben kell feltámadni. Amíg testben vagyunk, fel kell támadjunk a lelki halálból. Aki most nem támad fel a lelki halálból, miután meghalt, nincs ahogy feltámadjon. És a kőfalon mindenkit Istennek a lelke, a Krisztus lelke fog átvezetni, aki hozzáfordult segítségért. És akkor végezetül felolvasnám a 91. Zsoltárt, főképp az operencián túl élő utitársainknak, hogy emlékeztessem arra, amit Isten ígért nekünk. Tehát nem az a lényeg, hogy hol vagy, Amerikában, Magyarországon, Vietnámban, teljesen mindegy. A Krisztus lelkével vagy nélküle? Semmi más kérdés nincsen. Vagy Kanada biztonságosabb, mint Amerika, vagy Alaszka biztonságosabb, mint Amerika. Lehet elmész Alaszkába, mert hát ott nem lesz háború. És Alaszkában kapsz egy agyvérzést, egy szívinfarktust. Hát akkor mit csináltál semmit? Isten nem azt mondja, hogy te menekülj, félj, Dániel sem menekült az oroszlánok elől. A három proféta a tüzes kemenc elől nem menekült, nem féltek egyáltalán, hanem mit csináltak? Világítottak. Engedték, hogy az élő Istennek a lelke, a Jézus szavait megelevenítse az ő életükben, hogy világítsanak. Ti vagytok a világ világossága. Hova menekültök? Még meddig menekültök? Nevezheti-e magát az élő Isten gyermekének az, aki menekül? Zsoltárok könyve, 94. rész. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, az Úr Istennek, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarásznak töréből, a világmédia hazugságaiból, a vallásokból, a veszedelmes dögvésztől, ami jön a világra. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmat. Pajzs és páncél az ő hűsége. Pajzs és páncél az ő beszéde. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól, nappal, a repülőgépektől, a rakétáktól nem félhetsz. Sem a dögvésztől, sem a Covid-tól, sem a leprától, semmitől sem félhetsz, amely a homályban jár, mert csupán a homályban lévő embereket képes az elragadni. A világosságban, az igazságban járó embereket nem képes elragadni. Nem félhetsz a dögvésztől, sem a Covid-tól, semmilyen kitalált járványtól, semmilyen valós vagy valótlan betegségtől nem félhetsz. Nem félhetsz a döghaláltól, amely délben pusztít, a kórházakban, a lélegeztető gépeken pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb keze felül tízezeren, és hozzád nem is közelít. Még meddig félsz? Ne félj, hanem telítődjél, merítkezzél be az igazság beszédébe, Jézus szavába, és nem kell félned semmitől, mert pajzsot és oltalmat ő. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Meg fog történni, meg kell történjen, aki ragaszkodik a sötétséghez, a bűnhöz, a hazugsághoz, a média és a vallások szavához. El fognak veszni, ezt mondja az Úr Isten. Mert ők is hallották az élet hívószavát, az ő hívószavát, de elfordultak attól, és visszafordultak a vallási vezetőkhöz, a média szavához, a politikai vezetőknek a szavához. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá, a mindenható Istent. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz, a te házadhoz, a te családodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskigyón jársz, megtaposod az oroszlánkőköt és a sárkányt, a média hazugságot megtaposod, széttiprod avval a hatalommal, amit az Úr Istentől kaptál. A Krisztus szava által. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én szavamat, az én nevemet, ismeri az én beszédemet, és örömét leli az én beszédemnek az ismeretében, megcselekvésében és hirdetésében. Ezért felmagasztalom őt, megtartom őt, oltalmazom őt. Segítségül hív engem, nem embereket, hanem engem hív segítségül. Ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem, és felmagasztalom, megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Kitől várod te a szabadulást, a szabadítást? Emberektől, katonáktól, elnököktől, vallásoktól, vagy az élő Istentől, az ő szavától, Jézus Krisztustól? Az Úr, Jézus Krisztus, az én pásztorom, nem szűkölködöm, fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért, az ő beszédéért, mert szerettem azt. Még ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és a te botod, azok vigasztalnak engem, irányt mutatnak nekem. Azt a terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, a te kegyelmeddel, a te jelenléteddel. Csordultig van a poharam, bizonyára jóságot és kegyelmet követnek engem életem minden napján. S az Úr házában lakozom hosszú ideig, örökön, örökké. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.